Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, és a mi evangelizációs estünken az áldásig maradjunk helyünket elfoglalva. Minden este egy-egy bűnbánati zsoltárt is énekeltünk, most a 38. zsoltárt keressük meg. Első, második, harmadik versszakát énekeljük el, majd pedig az énekes könyvben található versszakokat a 18-tól, ez is három versszak lesz, csak hiányzik közülük. Tehát 38. zsoltárunk első három versszakát, utána pedig a 18. versszaktól. Segítségünk, evangelizációnk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Péter apostol első levelében, Az első fejezetben, a 13. verssel kezdődő szakaszban. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptatok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljétek földi vándorlásotok idejét, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, mert Isten élő és maradandó igéje által születtetek meg. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága, megszárad a fű, és virága elhull. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által igéd egyszerre meghívó, közeledésre bátorító, és egyszerre félelmetes is. Szeretnénk a te szárnyaid árnyékába kerülni, ahogyan a Zsoltáros mondja, és közben pedig félünk a te jelenlétettől. Hogyan is találkozhatna a szent és a tisztátalan. Urunk, hallottuk, hogy egyedül Jézus Krisztus által jöhet létre ez a találkozás, és áldunk téged Krisztusért, akit elküldtél, aki az út, az igazság és az élet, és hogy senki sem mehet hozzád, csak is a Fiú Isten által. Köszönjük, Urunk, ezt az egyediséget, egyediliséget, kizárólagosságot. Köszönjük ennek minden biztonságát, minden igazságát, minden szépségét, és köszönjük ennek minden örömét. Ó, bár ráléphetnénk a te utadra. Ó, bár suhannánk, repülhetnénk rajta egészen hozzád közel. Engedd, Urunk, hogy elhagyjuk mindazt, ami visszatart, visszafog, ami lehúz, ami csapdát jelent az életünknek, ami szenvedélyünk volt és szokássá dermedt, és rabigát hordozunk magunkon. Engedd, Urunk, hogy igéd legyen az, aki meghív magához újra és újra ezen az estén is. és valódi életváltozást ad. Nem egy elméleti, nem egy teoretikus életváltozást, hogy milyen jó dolog is az, hogy számítunk, vetünk, osztunk és szorzunk, és veled lehetünk, hanem valódit, amelyben megtörténik az átformálódásnak a csodája, amelyben te magad kezedbe veszed életünket, és megváltoztatod gondolkodásunkat. Korábban így gondoltuk, most pedig te szerinted gondolkodunk. Korábban erre ment az életünk, most pedig feléd tart a mi életünk. Imádkozunk, Urunk, hogy a veled való közösségnek legyen következménye a mindennapokban. Vezess el bennünket erre, ezen a mai alkalmon, Isten tiszteletünkön. Hát, hogy tanuljunk, de leginkább éljünk te benned. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére. 180. dicséretünket énekeljük. A töredelmes szívet te, Uram, szereted. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely megszólíthat ma este is bennünket, írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 12. fejezetben az első és a második verset olvasom. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok magatokat oda élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Kedves testvérek, néhány évvel ezelőtt megérintett egy történet, és lehet, hogy nem is új most számunkra. Az anekdóta két testvérről szól, akik hűtlenül bántak, minden rájuk bízott nyájjal pásztor emberek voltak. Gyakran elvettek abból, amit rájuk bíztak. Éppen ezért az a közösség, amelyben próbáltak munkát szerezni, megbélyegezte őket, és nem csak, hogy rájuk angatott egy-egy kifejezést, egy-egy szót, hanem a szószoros értelemben beléjük sütötte azt, hogy báránytolvajok. Angolul a báránytolvaj rövidítése egy S betű és egy T betű, sheep thief, báránytolvaj. Mindenki tudta, hogy miért sütötték beléjük ezt a bélyeget. Az egyik testvér szégyenében azonnal elhagyta a környéket, és idegenben próbált újra talpra állni. Mivel azonban a múltja ott is üldözte, végül elvetette saját életét. A másik úgy határozott, hogy otthon marad és tisztességes életbe kezd. Eldöntötte, hogy mindenkivel jót fog tenni. Hosszú évek, talán évtizedek teltek el, és egy napon egy új lakó költözött a faluba, vizsgálgatta az ott lakókat, és feltűnt neki a bélyeg az illetőn. Mit jelent ez a különleges jel rajta? Kérdezte az egyiküket a település lakói közül. Az elgondolkodott, és ezt mondta. Valami régi történet. Nem emlékszem pontosan mindenre, de ha jól emlékszem, ezek a betűk azt jelentik, hogy szent. Esté angolul. Kedves testvérek, az elmúlt estéken Isten úgy nyitogatta a mi szívünket, hogy az első alkalommal nagyon komolyan és nagyon határozottan arról szólt Isten igéje, hogy ne igazodjunk ehhez a világhoz. Ne fogadjuk el ennek a világnak a csalását, amely arról szól, hogy a környezetünk, bármilyen szép is, én nagyon kedvelem a templomunkat, a környezetünket, ahol élünk, de ne higgyük el, hogy nincs benne gyom, nincs benne gaz. Mint hogyha ez a világ ezt hirdetné, hogy minden rendben van, minden tökéletes. Vannak benne kisebb problémák, kisebb betegségek, kisebb ugratók, kisebb billenések, döccenők, de alapjában véve rend van benne. Hanem halljátok meg Isten szavát, amely elmondja az embernek az állapotát. Arról beszéltünk tegnap, hogy egy puritán szerző odáig megy az Isten keresésben és az Istennel való találkozásban, hogy azt állítja, hogyha nem lenne lelkiismeretünk, akkor is vádolna és égetne bennünket az, hogy Isten ellen tettünk. Hogy Isten ellen szegültünk, hogy a legnagyobb vád ellenünk az, hogy nem Istenben van az életünk, hanem rajta kívül próbáljuk a mindennapokat elintézni, és hallottuk az ő meghívását, hogy térjetek meg, higgyetek Jézus Krisztusban, és ez egészen konkrét dolgokat jelent az életünkben, az életetekben. Gyertek vissza Jézushoz! Legyetek az ő tulajdonai, mondta a mi Urunk Jézus Krisztus. Jöjj és kövess engem, mondja Lévi Máténak. Van azonban egy harmadik pont, amelyről ma kell szólnunk, hogyha nem is annyira hosszan, de egészen bizonyosan. Ez pedig az élet szentségnek a kérdése. Hogy Isten, amikor imperatívuszokat mond az életünkben, hogy térjetek meg, Isten, amikor azt mondja, gyertek vissza, gyere vissza hozzám, akkor azt is mondja, hogy légy szent. Hogyha hiszel, hogyha elfogadod azt, hogy Jézus Krisztus áldozata miatt Isten megváltott gyermeke lehetsz, akkor ennek kell, hogy legyen az életedben valamilyen következmény. A tegnapi szakaszunk itt a rómaiakhoz írott levélből ugyanígy hangzott, csak megismétlem, azt mondja az ige, hogy változzatok meg. Teljesen alakuljatok át. Nem azt mondja az ige, hogy elméleti szinten változzunk, hogy tudjunk keresztény módon, vagy ahogyan ismertek, én így szoktam leginkább mondani, hogy tudunk református módon kommunikálni egymással, tudunk jó református emberek lenni, megtanuljuk a szakkifejezéseket, megtanuljuk azokat a mondatokat, azokat a paneleket, amelyek mindenhol ülnek, minden keresztény közösségben elmondhatóak. Talán egy évvel ezelőtt volt egy olyan beszélgetésem valakivel, hogy egy órán keresztül beszéltünk a hit dolgairól, de semmilyen konkrétum nem hangzott el. Minden egyes mondat igaz volt, csak egyetlen egy mondatnak sem éreztem a mélységét. Egyetlen egy mondatnak sem éreztem a tartalmát. Egyetlen egy mondatban sem éreztem azt, hogy mögötte valódi élet lenne. Pedig Isten erre hív bennünket. Mert hogyha nincs a hitünknek következménye, hogyha nincs igazi változás bennünk, akkor nincs örök élet. Az Efézusiakhoz írott levélben, a 4. fejezetben ezt olvassuk. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Isten igéje egészen konkrétan arra hív bennünket, hogy vannak olyan dolgok az életünkben, amelyeket le kell vetköznünk. És nem arra kell felvennünk valamit. Le kell venni. Sőt, ebben az értelemben mezítelennek kell lenni az Isten előtt. Mert amíg takargatjuk magunkat, mert amíg megpróbáljuk elrejteni magunkat néhány fügefa levél mögé, ahogyan a bűneset történetében olvassuk, addig elveszettek vagyunk. Kedves testvérek, talán keresztény életünknek a nagy hiátusa az, hogy nem merünk egészen egyszerűen, tisztán odaállni az Isten elé. Most a tisztaságot nem úgy értem, hogy bűn nélkül, hanem olyan manér nélkül odaállni az Isten elé. Hanem megpróbálunk mindig valamibe beleburkolózni. Pedig azt mondja az ige, hogy le kell vetközni, és fel kell öltözni, mint hogyha ruhákat próbálgatnánk egy áruházban. Ahhoz, hogy fel tudjuk venni az újat, le kell venni a régit. El kell engednünk, oda kell hagynunk a régi hozzáállásunkat, gondolkodásunkat, szokásainkat, elképzeléseinket, amellyel korábban együtt éltünk, hogy fel tudjuk ölteni az újat, amelyet Isten tartogat számunkra. A megváltozott értelmet szerinti újat, ahogyan az ige mondja. Levetni és felölteni. Sokszor ezt próbáljuk megspórolni az Istennel való kapcsolatunkból. Ma azt látom, hogy van egy intellektuális kereszténység. Az intellektuális kereszténység, ahogyan a bevezetőben is mondtam, tudja azokat a mondatokat, tudja azokat az összefüggéseket, tudja azokat a rendszereket, amelyekben Isten gondolkodik, de hiányzik mögüle a valós tartalom. Isten igéje, amikor döntésre hív bennünket, döntésre hívja a megérintett szemét, akkor meg kell ölnie az óembert. Ez a bűnbánat, ez a bűngyűlölet, ez a bűnvallás, ez a régi kovásznak az eltávolítása. Így olvassuk a heidelbergi káténkban mindezt. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember megtérése? Kettőből. Az óember megöldökléséből, és az új ember megelevenítéséből. Mi az, hogy megöldöklőjük az óembert? Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, egyre jobban gyűlöljük és kerüljük azokat. És mi az új ember megelevenítése? Istenben való szívbéli öröm Krisztus által, és az Isten akarata szerinti jó cselekedetekben gyönyörködő szeretet. Igen, testvérek, megöldökölni, levetni, felvenni és az új életben járni. Lelki öröm Jézus Krisztusban jó cselekedetek által, a Szentlélek közösségében. Ez az a folyamat, amelyre hív bennünket Isten igéje. Testvéreim, mondja az ige, szánjátok oda magatokat, okos Isten tiszteletül az Istennek, hogy élők és szentek legyetek. Néhány nappal ezelőtt beszélgettünk lelkipásztori közösségben, és lelkipásztori közösségben egy valaki azt mondta, de hát honnan tudod te ezt eldönteni, hogy én valóban megtértem, és nem, vagy nem tértem meg. És állította, mondta, hogy neked erről nem lehet hit bizonyítékod. Míg végül kettőnkből kibukott az ige, hogy gyümölcseiről ismeritek meg a fát. Mi nem tudjuk azt átélni, és nem tudjuk azt elmondani, hogy mi történt a szívedben, de azt látjuk, hogy hogyan élsz. Nem egyfajta keresztény lakmuszpapír van a kezünkben, amely eligazít bennünket ebben a kérdésben, hanem az életvitelünk igazolhatja mindazt, amit a szívünkben átéltünk. Calvin, amikor az institúcióban erről beszél, akkor újra és újra visszatér ahhoz a gondolathoz, hogy mi beleoltattunk az Istenbe, Jézus Krisztusba, hogy őt öltözzük fel, ez pedig a Szentléleknek a munkája, aki gyökere és magja bennünk a mennyei életnek. Sőt, ez annyira igaz, hogy Krisztus csak is a Szentlélek által egyesül velünk. Ugyanakkor Calvin nem fél arról sem szólni, hogy a keresztség az, ahol kiábrázolódik Krisztus halála és kiábrázolódik Krisztus feltámadása. Azt mondja Calvin, hogy bennünket Isten igéje nem csak arra irányít és arra ösztönöz, arra buzdít, hogy utánozzuk Jézus Krisztust, hanem a dolgok legmélyebb része felé hatol, és azt mondja, részeseivé válunk Jézus Krisztus halálának, ebbe oltatunk bele, és a gyökérből tápláltatja Isten a fának ágait és leveleit. Kedves testvérek, erről beszél Isten igéje, hogy táplálkozzunk belőle, hogy éljünk belőle, hogy éljünk benne. Persze tudom jól, a Szentírás leszögezi és kimondja, hogy egyedül Isten szent. De Isten ezt a csodálatos tulajdonságát, ezt a minőségét, a szentségét nem akarja magának megtartani, hanem velünk, emberekkel akarja közölni. És ebben a világban ezért az a szent, ami Isten számára el van különítve, ami neki van fenntartva, ami tulajdonképpen az övé. És ilyen az emberi élet is. Nem a miénk. Sőt, azt olvassuk az emberi életről, hogy cserépedénybe van beleszorítva. Egy időre kapjuk ezt a drága kincset, megbízást a sáfárságra. De a tulajdonjog az az Istené. Ezért kell minden pillanatban tudatosan vállalnunk és vallanunk és kimondanunk, hogy Isten tulajdonai vagyunk. Mert Isten elkülönített bennünket. Kedves testvérek, amikor a hétköznapi életben vagy az egyházi életünkben mi itt félünk is ezt a szót protestánsok kimondani, hogy valamit felszentelünk, egy templomot szoktak felszentelni, vagy egy orgonát szoktak felszentelni. Néhány dolog van a liturgiás könyvünkben, amire ezt a kifejezést használjuk, hogy felszentelünk, vagy lelkipásztorokat szoktak felszentelni. akkor félreértjük ezt, mint hogyha arról lenne szó, hogy az illető, vagy azok a tárgyak, azok valamifajta különleges hatással bírnak. Szó sincs erről. Isten igéje azt akarja mondani ezzel a szentséggel, hogy számára elkülönített, hogy az övé. Épp ezért milyen furcsán hangzik az a kifejezés, hogy az én templomom, vagy az én gyülekezetem. Itt nem birtok viszonyról van szó, hanem arról, hogy az Isten számára elkülönített. Mert amikor valaki az Istené lesz, átérzi, hogy mennyire esendő, mennyire méltatlan, mennyire gyenge, de mégis ővi az Isten szentsége. Sokat gondolkodtam néhány évvel ezelőtt azon, hogy vajon mi a református életgyakorlatunkban, hova helyezzük azt a pillanatot, amikor valaki az Isten gyermekévé lett. Hogy nincs erre liturgikus formánk, hogy hálát adjunk az Istennek azért, amikor valaki az övévé lett. Persze tudom, hogy a régieknél, Calvinnál is ezt mutatta a keresztség. És nem a felnőtt keresztségről beszélek, hanem a keresztségről beszélek. Csak hogy a csecsemő keresztség ezt a fajta élményszerűséget nem tartja meg magunkban. Luther azt mondja, hogy ha ma már alig akad valaki, aki eszébe venné, hogy meg van keresztelve. Így a keresztséget meg kell vizsgálni, és hasznunkra kell fordítani, hogy az erősítsen és vigasztaljon bennünket, hogyha a bűn és a lelkiismeret szorongat. Mondjuk ilyenkor az bátran, de hisz én mégiscsak meg vagyok keresztelve. És hogyha meg vagyok keresztelve, akkor enyém az ígéret is, hogy üdvözülnöm kell, és a testem és a lelkem is elnyeri az örök életet. Hogy kell lenni az ember életének egy olyan pillanatnak, egy olyan pontnak, amikor tudja, hogy az Isten számára elkülönített az élete. Tudom, a gyülekezetünkből néhányan részt vettek vasárnap, talán négyen voltak a testvérek vasárnap Kisorosziban, egy presbiter továbbképző alkalmon, ahol Tata István beszélt arról, hogy egy Ellen Kreider nevű szerzőnek van egy munkája, amely arról beszél, hogy hogyan is történt az egyháznak az első évszázadaiban a megtérés, és hogy ez milyen életvitelt jelentett. És akik tanulmányozták ezeket az időszakokat, azok kimondták azt, hogy a korai egyházban, amikor változás történt az embernek az életében, az nem pusztán egy hitéleti, egy hitelméleti változás volt, hanem ezzel együtt egy nagyon konkrét etikai változás is volt, és egy közösséghez való hovatartozás is volt. Kedves testvérek, mi el sem tudjuk képzelni a mai keretek között, hogy ha valaki az első századokban azt mondta, hogy Jézus Krisztushoz tartozik, akkor ezzel magára vette például az üldöztetést, magára vette azt, hogy őt gyalázni fogják, magára vette azt, hogy világidegen lesz, hogy legalábbis valamilyen formában annak a birodalomnak az árulójává lesz. Hogy amikor kimondta azt, hogy Krisztushoz tartozik az életem, avval elvállalta azt is, hogy esetleg mártíromságot kell szenvednie. Nem véletlen, hogy hosszú-hosszú évszázadokig a húsvétot követő vasárnapot, azt fehér vasárnapnak hívták, mert mindazok, akik bekapcsolódtak a gyülekezet életébe, azok Húsvét hétfőjén részesültek a keresztség sákramentumában, és egy héten keresztül fehér ruhába jártak. Hogy ők Jézus Krisztushoz tartoznak. És néhány évvel ezelőtt, talán 2015-ben volt, amikor megemlékeztünk arról a tragédiáról, amikor örmény keresztényeket gyilkoltak halomra. Talán néhányan emlékeztek rá. Voltak fotók, és lehetett látni ezeken a fekete-fehér felvételeken azokat, hogy kardra vannak hányva, meg fel vannak akasztva, olyanok, akik fehér ruhába járnak. A fekete-fehér képeken ez jól látható volt, hogy szürkébe vannak ott az emberek, és fehér ruhás emberek vannak kiaggasztva, így mondom most, lámpavasakra. Mert ők örmény keresztjének voltak. Kedves testvérek, amikor Isten arra hív, hogy legyünk szentek, akkor azt mondja, hogy az életünkben kell lenni valami belső tartalmi, hadd mondjam most így, etikai változásnak is. Nem igaz, hogy minden ugyanúgy folyhat tovább. Csak most keresztjén mezben. Nem igaz. Talán legtöbb hibát, és a legtöbb nyűgöd, bajt, gondot, és a legtöbb átkot úgy hoztunk a mi Urunkra, Jézus Krisztusra, hogy hiteltelen volt az én életem. A gyermekeim előtt, a családom előtt, a szeretteim előtt. Hogy fölhúztam a papi gúnyát, fölhúztam a palástot, fölhúztam a keresztény állarcot, és valódi, mélységes változás nem történt belül. Hogy ugyanaz maradtam, ugyanaz az indulatos ember, ugyanaz a haragvó, ugyanaz a szitkozódó, ugyanaz a parázna, ugyanaz a pénzsóvár, ugyanaz a megátalkodott. Éppen ezért az első századokban pont fordított volt a menetrend, mint ma. Nem egy hitbeli igei tanítást kaptak azok, akik a keresztény közösségbe szerettek volna becsatlakozni, hanem ilyen egyszerű dolgokat tettek, hogy reggelente összejöttek a templomba, vagy az imádkozás helyén. Hajnali Isten tiszteletekre jártak. Átélték azt, hogy milyen szegénynek lenni, milyen elesetnek lenni, milyen a betegek között forgolódni. Justin mártír, az első századoknak az egyik mártírja arról beszélt, hogy megvizsgálták, hogy ezeknek az embereknek az élete hogyan viszonyul a pénzhez, a vagyonhoz, a szexualitáshoz, az ellenségkérdéshez, a mágiához, az okkult gyakorlatokhoz. Hogy tisztelik-e az özvegyeket, hogy látogatják a betegeket, hogy vannak-e az életükben jó cselekedetek. Testvérek, mintha mindez ma kikopna. Nem tudom a formáját, nem azért mondom ezeket, hogy a fejetekre olvasom, hogy mi lenne, hogyha mi is reggelente, mint ahogyan a Párciumban vagy Erdélyben tartanánk reggeli, hajnali Isten tiszteleteket. Kinek lenne erre ideje? Vagy hogy megvizsgálni azt, hogy milyen oda menni a másik emberhez, a szegényhez, az elesethez, a bajba jutotthoz. Valahogyan ki kellene ábrázolódnia rajtunk Jézus Krisztusnak. És így tartozhatnánk egy közösséghez, egy gyülekezethez. A régiekről azt mondják, egy pogány százados jegyzi fel, hogy milyenek is az első keresztjének. Sok sületlenségeket is leírnak az első keresztjénekről, de egyet írja a jelentésében a százados a római elöljárójának, hogy ezek szeretik egymást. hogy nem zsörtölődnek és nem morgulódnak, hanem szeretik egymást. Hogy gondoskodnak egymásról. Hogy kiábrázolódik valami rajtuk Jézus Krisztusból. A lélektan ezt a folyamatot a belsővé válás folyamatának nevezi. Amikor egy értékrend az enyém lesz. Valamikor tőlem független volt, most pedig az enyém. És észre sem veszem, hogy annyira az enyémmé vált, hogy már ezt mondom tovább, mint hogyha a magamét mondanám. Testvérek, amikor Pál azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor ebben nem csak a krisztusi tanításra gondol, hanem Jézusról, aki benne munkálkodik, aki vezeti a kezét, aki viszi a lábát, aki megnyitja a száját. Erre hív bennünket a mi Urunk, hogy ne csak megtanuljuk, hanem meg is éljük. Valamit el kell hagynunk, valamit el kell felejtenünk, valamit meg kell öldökölnünk, nem maradhat többé bennünk. Krisztus pedig magunkra kell öltenünk. Isten szentsége kell, hogy áthassa a mindennapjainkat, az egész lényünket, hogy szentek legyetek magatartásotokban. Testvérek, nyilván nem azt jelenti mindez, hogy sohasem bukunk el. Talán a legnagyobb hiba az volna, hogyha egy ilyen lépcsőzetes kereszténységet próbálnánk leírni, amelyen egyik grádicsról a másikra emelkedünk felfelé. Hogyha kiábrázolhatnánk a Krisztussal való kapcsolatunkat, akkor valószínűleg az inkább egy mélység volna. Benne való elmélyülés. Minden elbukásával, minden nyavajájával, és minden felállásával. Mert nem az a különbség a hívő és a hitetlen ember között, hogy a hívő sohasem bukik el, hanem az, amit a 20. Zsoltárban ír a Zsoltáríró, hogy azok a harci szekereikben, meg a lovaikban bíznak, és ha elesnek, ott maradnak. Mi pedig az Úrban bízunk, és hogyha elesünk, akkor ő feltámogat bennünket. Kedves testvérek, életszentségre hív bennünket, ami Urunk, nem makulátlan életre, hanem benne való mélységre, hogy legyen gyümölcse a hétköznapjainknak. Hogy másokat tudjunk ebben meggazdagítani, hogy mások életét tudjuk ebben megvidámítani, hogy mások életét tudjuk ebben teljessé tenni. És hogy a másik pedig a miénket tegye azzá. Nyilván ebben az elhívással visszaélni nem lehet, de megtanulhatunk vele élni Isten kegyelméből. Kérlek azért, testvéreim, titeket az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy az elmúlt estéken és ma este is megmondtad, és megmondod, hogy mi az, amit oda kell hagynunk, amit le kell vetköznünk, aminek el kell pusztulnia. Mert hogyha bennünk marad, akkor kovászként újra megkeleszti a mi életünket. És megmondod azt is, hogy mi az a jó, amit tőled kapottan megtehetünk. És meg is kell tennünk. Hogy nem csak elvonulunk és hátat fordítunk a bűnnek, hanem megcselekedjük a te akaratodat, tetszésed szerint való jót ebben a világban. Urunk, látjuk azokat az életeket, akik hallották a te hívásodat, akik oda térdeltek a te keresztedhez, akik letették bűneiket, és az életükben mégis visszaköltözött a gonosz, mert nem töltödött be a te szentségeddel, és mindavval a jóval, amit szeretnél rajtunk keresztül adni ennek a világnak. Bocsáss meg, Urunk, hogy életünk gyakran ilyen elméleti kereszténység, és hogy mindig tudjuk, hogy a másiknak mit kellene tennie, a másiknak hova kellene mennie, a másiknak hogyan kellene megváltoztatnia a mindennapjait. Ez is része az életünknek, tudjuk, Urunk, de gyakran azt is kérjük tőled, hogy mondd meg, hogy mi az, amit megtegyünk. Amivel a tőled kapott élet meggazdagodhat. Imádkozunk hozzád, Urunk, így, minden testvérünkért, gyülekezetünkért. Add gyökeres életváltozást, ne csak a felszínt változtasd. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért a meghívásért, amely meghívást kapott Péter is, mielőtt leírta volna ezeket a sorokat, aki sokszor kioktatott téged, aki látta a bűnösségét, aki megtagadott, aki pünköstkor rólad szólt, és akinek élet szentségévé lett a te jelenléted. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi közösségünkért is, hogy legyen egy kifelé nyitott, másokat hozzád vezető, hiteles közösség, gyülekezet, itt Pomázon és Csobánkán is. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi városunkért, amelyben oly sok a pogányság, ami településünkért, amelyben oly sok a katyvasz, összevisszaság. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy bennünk és körülöttünk rombold le az ördögnek minden munkáját, hogy megtagadhassuk valóban az ördögöt. És egy egészen új személyi azonossága legyen az életünknek, rólad elnevezett Krisztusi keresztjén, téged hordozó, mert a te tulajdonodba tartozunk. Imádkozunk, Urunk, családjainkért, könyörgünk, Urunk, a ránk bízottakért, szomszédjainkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a kórházi ágyon lévőkért, a kezelésre várókért. Imádkozunk, hogy ha kell, mi legyünk azok, akik róla tudnak szólni, és tőled tanítottan tudnak tenni. Értük. Amen. Urunk, így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, Urunk feltámadásának napján vasárnap leszünk együtt újra közösségünkben. Idei szeretettel hívunk és várunk mindannyiatokat. Záróénekül 460. dicséretünket énekeljük el valamennyi verszakával. Így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom. Fennállva vegyük Istenünk áldását. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség.